are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai műsorunkban Finta Gábor vagyok. Ez a mai adás más lesz, mint a megszokott, mert egyrészt megemlékezünk az Ottawai Magyar Ház megnyitásának 39. évfordulójáról, másrészt pedig azért, mert jó hírrel szolgálhatunk műsorunk hallgatóinak. Ez a jó hír az, hogy sikerült új munkatársakat megnyernünk a nemes cél a magyar adás fenntartása és színesebbé tétele érdekében. Eddig lényegében ketten, Tóth Magdi és jó magam állítottuk össze a műsort Fasanga Tibor technikai segítségével. Új munkatársaink lesznek Talla Marian és Szeri Béla. Ezen kívül riportokat kapunk majd a Budapesten élő Szigeti Sugár Évától, aki révén kapcsolatba kerültünk az ausztráliai Mozaik Rádióval, ahonnan ugyancsak átvehetünk számunkra érdekes műsorokat. Szigeti Sugár Éva neve is ismerősként csenket a rádió rendszeres hallgatóinak, hiszen már korábban szerepelt Dombi Károly műsoraiban is. Ezek mind megkönnyítik a mi munkánkat, és egyúttal változatosabbá is teszik műsorainkat. Reméljük, ezek az újítások elnyerik majd az önök tetszését is. Mai adásunkban először Dombi Károly visszaemlékezéseit hallhatják az ottawai Magyar Ház megnyitásáról. Hallgatóink nyilván emlékeznek rá, hogy évtizedig ő vezette a rádió adásait. Köszönjük, hogy most újra az ő hangját hallhatjuk műsorunkban. A visszaemlékezést egy máig népszerű kórusmű foglalja keretbe, egy olyan mű, amit még én is énekeltem gimnazista koromban Ózdon. Hans Leo Hassler Ünnepre jöttünk című kórusával legalább képzeletben jöjjünk el a Magyar Házba, és emlékezzünk arra a közel 40 évre, amit az ottawai magyar közösség ott töltött. Hassler Ünnepre jöttünk című kórusművét a debreceni nagyerdei református kamara kórus énekli Nagy Csaba Zoltán vezényletével.
Ottawai Magyar Ház története. Kedves hallgatóim! Finta Gábor kérésére szeretném ismertetni az ottawai Magyar Ház történetét. A ház most ünnepli, azaz ünnepelné hivatalos megnyitásának 39. évfordulóját. Mivel ez a veszedelmes vírus rászabadult az egész világra, így ránk is, ezért a hivatalos ünnepség elmarad. Szerettem volna azonnal az elején kezdeni a történetet, hogy 1980, 81, vagy éppen 1976. Ezek az évszámok mind igazak, de úgy érzem, egy kicsit messzebbre kell visszamennem. Mivel az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után közel 2000 magyar honfitársunk Ottawában telepedett le, természetszerűen keresték a kapcsolatot bajtársaikkal, menekült társaikkal. Végül is 1976-ban megalakult az Ottawai Magyar Halász Vadász Egyesület. A vezetőség tagjai Száraz László, Deák János, Péter Attila, Nagy Ferenc, Ling Gyula, és Györfi Lajos voltak. Ők azonnal megtették az első lépéseket, hogy a hivatalos beiktatást megszerezzék. Egy évvel később, 1977-ben fáradozásuk sikerrel járt. Telt az idő, és 1980-ban a vezetőség és a tagság elhatározta, hogy méltó otthont keresnek. Megbízták Szelepcsényi Ernőt, mint hozzáértő ingatlan szakértőt, hogy keressen a célnak egy megfelelő épületet. A kiválasztott, és még a mai napig is otthont adó épület 1980. május 30-án került az Egyesület tulajdonába. Hogy ez megtörténjen, ahhoz az kellett, hogy a tagok és támogatók az akkori időnek megfelelően egy nagyobb összeget adakozzanak a nemes cél megvalósítására. 45.983 dollár gyűlt össze. Ezt pontosan tudom, hisz pár nappal ezelőtt Györfi Lajos özvegye, Irénke rendelkezésemre bocsájtotta az adakozók névsorát. Több mint 90 magánszemély és 4 szervezet, a Bartók Béla Egyesület, az Ottavai Magyar Nőegylet, a Református Egyház és a magyar cserkészek önzetlen adakozása, valamint a tagság szakembereinek fáradtságot nem ismerő és kimélő munkája újjávarázsolt az épületet. 1981. július 3-án a megnyitó ünnepség díszvendége a Honorable James Fleming, a kanadai kormány államminisztere is méltatta az ottavai magyarok, vagy akkor már inkább kanadai állampolgárok sikeres munkáját. A ház első elnöke Györfi Lajos volt. Alelnök Száraz László, titkár Szlama József, pénztáros Kálmán Miklós, ellenőrök Boda József, Boros Géza, Jagodics János és Kiska József voltak. 1982 telén megtörtént az Egyesület névváltozása, és a hivatalos kanadai intézet, a Consumer and Corporate Affairs Canada február 1-én beiktatja az ottavai magyar közösségi központot, vagyis az Ottawa Hungarian Community Center elnevezést. A ház változatos szolgáltatásaival közel 4 évtizede áll a tagság és a vendégek rendelkezésére. Az elmúlt évek folyamán láthattuk és tapasztalhattuk, hogy a vezetőség munkája és felelőssége nem könnyű, sohasem volt az, de a hivataluk befejezése után minden elismerést és köszönetet megérdemelnek.
Oh.
Kedves hallgatóink, a közelmúltban a magyar sport két rendkívüli egyéniségét vesztettük el, Kárpáti György és Benedek Tibor személyében. Szigeti Sugár Éva segítségével megkaptuk a Sydneyben működő Mozaik Rádiótól azt a felvételt, amelyet az ausztráliai Perthben vízilabda edzőként működő Ritzik Zoltánnal készített Ilosvai Gusztáv, a rádió műsorvezetője. Köszönjük a Mozaik Rádiónak és Sugár Évának, hogy felhasználhattuk a visszaemlékezést. Hallgassák meg tehát Ritzik Zoltán gondolatait a két kiváló sportemberről.
Két aranygenerációról beszélünk a magyar vízilabdában. Kárpáti Gyuri bácsi igen ilyen fiatalon került be a magyar válogatottba. 16 és fél évesen ez a mai napig tartja a világ legfiatalabb olimpiai bajnok játékosa címet is. Helsinkiben 52-ben ő 16 és fél éves volt, és ezután még Melbourneben és Tokióban nyert ő olimpiai bajnokságot, de hát közben azért mellesleg 12 olimpián részt vett, és van még neki olimpiai bronzérme is, amiről más sportoló csak álmodna. Mindemellett egy nagyon vidám fiatalember volt, nagyon gyors úszó volt, kis termetű volt, és mindenki imádta a sportvilágban. Nagyon sok történet van róla, ő nagyon-nagyon jó barátja volt, Gyarmati Dezső, aki valahogy a szárnya alá is vette. 51-ben, 52-ben, amikor bekerült a válogatottba, mert akkor már Gyarmati Dezső így idősebb játékos volt. Aztán az 52-es olimpián nagyon jó barátságot kötött Puskás öcsivel. Ez a barátság is végig kísérte életét. Többek között egy vicces történetet elmesélve, egyszer a Nagy Pelé ellátogatott Budapestre, és egy sajtótájékoztatón a Puskás öcsi bemutatta neki a legjobb barátját, Gyuri bácsit, és mondta neki, hogy ő a vízilabdázás Puskás öcsie. És erre mondta neki Pelé, hogy nem, te vagy a labdarúgás Kárpáti Gyuria. Aztán később a 80-as években mindketten ellátogattak Ausztráliába. Puskás öcsi egy melbourne-i foci csapatnak lett az edzője, aki ausztrál bajnokságban 8. helyezett csapatot vett át a fociban, és bajnokságot nyert vele. És ugyanebben az évben Kárpáti Gyuri átvette igaz Gyarmati Dezső barátjától az akkori Victoria állam vízilabda csapatát, aki akkor 4. helyezett volt, és úgy vett át 4. a Gyarmati Dezsőtől, és ő is bajnokságra vezette Ausztráliában a vízilabda csapatot, és nem is tudom, hogy mindenki tudja ezt, de mindketten Melbourne díszpolgárai, Gyuri bácsi is, és Puskás öcsi is. Hát ezek történeteket mesélve vacsorázni jártak feleségeikkel, és nagyon gyakran előfordult, hogy mikor már jól laktak, kinevették magukat, és kellemes estének vége volt, akkor egy taxit próbáltak hívni, és mire kijöttek az étterem elé, akkor 20 taxisofőr szinte őrre mentek, hogy kivigye haza őket, nyilván a Puskás öcsit főleg, de ebben azért Gyuri bácsi is benne volt. Nagyon-nagyon szerették őket Melbourne-ben. Mind a ketten ikonjai voltak a magyar vízilabdának, sőt az egyetemes vízilabdának. Innen is szeretném őszinte részvétemet nyilvánítani a családoknak, mert igazából a legnagyobb fájdalom az övénk. Tibor esetében főleg, mert a Gyuri bácsi azért egy teljes életet élt. Mindenki tudja, hogy imádta az életet, habzsolta az életet. Tibor is egy fantasztikus ember volt, de ő azért egy 3 gyerekes családapa volt, fiatal volt, és hát sajnos nagyon-nagyon sokunkat ez megrázott. Nem csak vízilabda berkeiben, nem csak Magyarországon, a Margit-szigeten halála napján, de Olaszországban is, és a világ többi pontján is megemlékezéseket, gyertyűjtásokat tartanak, szerveznek, és csöndben emlékeznek ezrek. Tehát a Margit-sziget csütörtök este megtelt. Több ezeren álltak sorban Hajós Alfréd uszoda bejáratáink, egy körülbelül 1 kilométeres séta van, és a Margit hídig állt a sor a gyertyákkal, az emberek megemlékeznek. A Tibor olyan ember volt, egy olyan játékos, aki talán nem csak a vízilabdások, de az egész ország szeretettel, és példamutatását követve gondolt. Én nekem gyermekkorom élménye volt, amikor én Erdélyben születtem, és Erdélyből a határ mellől még nézhettük a magyar televízióban, ahogy az akkori nagy újpesti Dózsa játszott, és verte az európai klubokat, és nyert kupagyőzések Európa kupáját, majd bajnokcsapatok Európa kupáját, és 1996-ban én 17 évesen került ellátogatnom Budapesten a nagy Komjádius szodába egy ilyen döntőt megnézni a Pescara ellen, ahol élőben láthattam, jöttem először Berehő Tibort játszani. Óriási élmény volt, ha én mondhatok valamit, de ezt büszkén vallalják a legnagyobbak is, a jelenkor nagyobb izobdásaik, hogy példaképpen volt nekem is. Én is ugyanúgy balkezes játékos voltam. Nagyon sokszor játszottam ellene, és egy csapatban vele sajnos nem, de az az erő, az a küzdeni tudás, az a tűz, amivel ő hajtotta a mindenkori csapatát, az egyszerűen utánozhatatlan. Erről beszél a világ sajtó, erről beszél mindenki, minden barátja, családtagja is erőse, hogy egyszerűen mindenben győzni akar. És vitte előre a csapatát. Nagyon érdekes volt, hogy mesélt róla egykori csapattársa Szabó Zoltán a televízióban tegnap este, és elmesélte, hogy a Tibor olyan hardezér volt, hogy nem azt mondta, hogy előre, mikor a csatába kiáltotta a csapatát csapatkapitánként, hanem azt mondta, hogy utána. Tehát előre, elnézést, de elszorul a torkom, mert talán olyan szerencsés ember vagyok, hogy a sors még nem mutatta meg nekem, hogy milyen az elveszíteni valakit a közeli családomból, és szerintem nagyon sokan vagyunk így magyarok Tiborban gondolván, hogy kiszakadt egy darab az életünkből, még hogyha nem is nagyon közeli barátok voltunk, de jó ismerősek voltunk, sporttársak voltunk, hiányozni fog. Ilyen szintű példákból világszerte is hiány van, mert aki ismerte a Tibort, az tudja, hogy az akarat, a küzdelem az, hogy edzés előtt korábban érkezett, és edzés után már ráoltották az uszodát, már egy órája elment az egész csapat. Legyen az a válogatott, legyen az két olimpiai arany után a harmadikért edzve. Kétszeres olimpiai aranyérmesként ő még 20-as oktatásra jár, hogy tökéletesítse az úszását. Ilyen szintű fanatikus ember volt, és ezt átadta. Pályafutása végén szövetségi kapitány lett, és nagyon érdekes volt, mert világbajnokságra vezette a magyar válogatottat Barcelonában. Szerencsés ember vagyok, mert én ott lehettem. Igaz, akkor én az új-zélandi válogatott másodedzőjeként voltam ott a vízilabda világbajnokságon. Óriási élmény volt, hogy egy edzőmeccsen ketten dirigáltuk. Én az új-zélandi csapatot, ő pedig a magyar csapatot mellőlem. És ez az olimpiai ciklus, ami 13-ban kezdődött, ez utána folytatódott egy EB ezüstéremmel Budapesten. Sajnos az olimpia 2016-ban nem sikerült olyan jól, de azért ötödikként végzett a csapat úgy, hogy nem kapott ki. Tehát 5 méteres párbajban kapott ki a negyed döntőben. Magyarország ezért nem került a legjobb 4 közé Montenegro ellen. Tehát nem kapott ki az olimpián, és így lett ötödik. És utána ő lemondott a szövetségi kapitányságáról, és átvette az Újpestnek, az UV, jelenleg UVSC-nek nevezett, de neki azért ez egy szíve egyesülete volt, mindig is az Újpestben játszott, és a Honvédban. Átvette egy nagyon fiatal csapatát, 16-18 éves Csikó játékosokat, ifiket kezdett el nevelgetni. A kiesés szélén álló csapatból egy év alatt feljutatta őket a legjobb 8-ba. 18 éves játékosokkal, akikért azóta kapkodnak a klubok. Másfél-két év alatt a betegsége tudatában már kezdte el ezt a munkát, és olyan munkát végzett, amit nem fognak ezek a fiúk elfelejteni. Hagyott maga után egy újabb generációt remélhetőleg.
Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg csak élem te, sose lesz másképp. Ugyanaz a fájdalom, ugyanaz az érzés, az a búcsúszó, amivel elmész. Nem számít, hogy hány év messzeség, az a percben sem múlt el még. Teli voltunk élettel, szabad volt a szívünk, és én úgy hittem, sose kell félnünk.
Hova lett a boldogság, hova a sok álom? És ami nincsen már, miért kell, hogy fájjon? Nem számít, hogy hány év messzeség, az a perc ma sem múlt el még. Itt az éjjel Istenem vagy már velem, hogy fogtad itt kezem, úgy, mint régen. És ha hívlak, tudom, senki nem felel, csak egy elfelejtett dal sír a szemben. Vissza az egy régi perc, megidéz egy fénykép, amíg csak én nem kell, sose lesz másképp. Nem számít, hogy hány év messzeség, az a percben sem múlt el még. Itt az éjjel Istenem vagy már vele, hogy fogtak itt kezem, úgy, mint régen. És ha hívlak, tudom, senki nem felel, csak egy elfelejtett dal sír a szélben. Hány év volt el, és még mennyi kell ahhoz, hogy újra kezdjem el.
Az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Kedves hallgatóink, örömmel tudatjuk önökkel, hogy a Magyar Ház felújítási műveleteinek a vége már nagyon közel van. Így hát a ház fennállásának évfordulója alkalmából mindenkit szeretettel várunk egy tatarozási terepszemlére és fagylaltra, július 12-én délután 13:30 és 16:00 között. A ház belső terét csupán a kijelölt útvonalon haladva lehet szemügyre venni. Az oldalsó bejárattól indulva az épület hátsó, parkolóra néző kijárata felé. A házon csak lassan átsétálni lehet majd, leülni sajnos nem. A kijáratnál előre csomagolt fagylaltot ajánlunk fel, amit a szabadban fogyaszthatnak el. A parkolót lezárva tartjuk, hogy kedves látogatóink a szabadban tisztes fizikai távolságot tartva találkozhassanak és beszélgethessenek el egymással. Ezért a Capital Drive-on kell parkolni, várakozni. A remélt találkozásig és egészséget és minden jót kívánunk! Eső esetén július 19-én újra próbálkozunk.
Gondolj rám, ha csillagzol föld éjszakán, szakadnak mondatok, ha megszűnik egy gondolat, ha átfestik a múltamat, s ne várj. Gondolj rám, ha elpattam egy húra zongorán, ha széttörik egy rossz futam, ha csendben élsz és boldogan egy szárnyú van, ha ellobban, s ne várj. Mikor megtorpan egy lépés, mikor megroppan a jég, mikor elfogyott egy érzés, megvillan az ég. Mikor lásd, miért én volt, lássam veled, hogy érts, miért én volt, értsen veled. Nyomot hagysz országút, ha vár, ha tóvizébe követ dobsz, ha csobban, s ha elmerül, a csend a csenden elvegyül, s ne várj. Gondolj rám, ha villámtéte ágat látsz a fán, sem marad már a láng után, ha elég lesz majd nem gondolni rám. Gondolj rám, villámtépte fán, ha barázs él a láng után, ha jól esik még néha nap, hogy rólam szól egy gondolat, s ne várj.
Szeretettel köszöntöm mai adásunk hallgatóit 2020. július 5-én. Szeri Béla vagyok, és heti rendszerességgel jelentkezem majd az adásban. Témám a magyar nyelv, és ehhez segítségül hívom Grécsi László tanár úr könyvét, melynek címe A mi nyelvünk, alcím Íróink és költőink a magyar nyelvről. Grécsi László, a tanár úr, mert mindenki így szólítja, 1932-ben született. 1954-ben végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakát. Diplomájának megszerzése után a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársaként kezdett el dolgozni, melynek később főmunkatársa lett. 1971-ben a mai magyar nyelvvel foglalkozó osztály vezetőjével nevezték ki. Itt szerezte első nyelv ápolással kapcsolatos könyveit. 1987-ben távozott az akadémiától, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképző főiskolai kar magyar nyelvi tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára lett. 1989-től az Anyanyelv Ápolók Szövetségének főtitkára, majd alelnöke, 1994-től ügyvezető elnöke. 2008. decemberében a közgyűlés a szövetség elnökévé választotta. 2013 óta a szövetség tiszteletbeli elnöke. Több nyelvműveléssel foglalkozó szakfolyóiratnál dolgozott, a Magyar Nyelvőr Szerkesztőbizottságának tagja, és az édesanyanyelvünk felelős szerkesztője volt. Ez év februárjában töltötte be 88. életévét. A Mi Nyelvünk című könyv a tanár úr által összeállított jeles íróink vallomása anyanyelvünkről. Ez az a könyv, melynek segítségével bemutatom hallgatóinknak a magyar nyelv szépségeit, fordulatokban gazdag kifejezés módjait, valamint használatát. Sorozatomat Jókai Mór Prológus című versének egy idézetével indítom. Egy kincs van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve édes anyanyelv. Elsőként azt hiszem méltó Arany János versét olvasom fel. Arany János 1817. március 2-án született Nagyszalontán, és Budapesten halt meg 65 éves korában, 1882. október 22-én. Arany János költő, tanár, lapszerkesztő, a Kisfaludi Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar ballada költő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalathivatala miatt a szolontai notárius melléknevet kapta, de szülővárosában vélhetően természete miatt a hallgati ember titulussal is illették. A magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője, és ennek megfelelően páratlanul gazdag szókincsen rendelkezett. Pusztán kisebb költeményeiben, mint egy 23 ezer szót, illetve 16 ezer egyedi szótövet használt. Irodalmi pályafutása 1845-ben az Elveszett Alkotmány című szatirikus eposszal indult, de igazán ismerté az 1846-ban készült elbeszélő költeménye a Toldi tette. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban nemzetőrként vett részt, majd a Szemere Bertalan által vezetett belügyminisztériumban volt fogalmazó. A bukást követően egy ideig bújdosott, ám végül elkerülte a megtorlást, és Nagykőrösre költözött, ahol 1851 és 1860 között tanári állást tudott vállalni. A kiegyezés idején, 1867, a magyar irodalmi és politikai élet kiemelkedő és meghatározó képviselője volt. Ballada költészete kimagasló a magyar irodalomban. Néhányat felsorolva, a Velszi bárdok, Szondi két apródja, Hídavatás, Tengeri hántás, Tetemre hívás. A már egyébként is gyengélkedő népi költőfejedelem 1882. október 15-én a pesti Petőfi téri Petőfi szobor avatásán fázott meg, és az azt követő tüdőgyulladásban hunyt el 65 éves korában, 1882. október 22-én. Az életrajzi adatokat a Wikipédia szócikkéből vettem át. Most kérem, hallgassák meg Arany János Intés című versét. Arany János, Intés. Jó költőktől azt tanultam, s adom intésül neked, sose fáradj sok cifrával elborítni éneked. Szólj erővel, és nevezd meg önnevén a gyermeket, szólj gyöngéden, hol az illik, s ne keríts nagy feneket. Olykor egy-két szó is jobban helyreüti a szeget, mint az olyan, ki beléhord földet, poklot és eget, s ordít, amíg elreked. Most pedig felolvasok Áprili Lajos Nem vette magának azt a fáradtságot című írásából, amely a Magyar Nyelvőrben jelent meg 1964-ben. A 40-es évek elején kis nyaralót, boronaházat rakattam össze két parajdi sóbánya áccsal. Az esti tűzhöz minden nap melléjük telepettem, s hallgattam gyökeres, ízes beszédüket, a régóta nem hallott udvarhelyszéki székely tájszólást. Az egyik egy barátjáról beszélt, akiben csalódott. Elvárta volna tőle, hogy szorult helyzetében megtegyen érte valamit, de az elmulasztotta megsegítését. Minden szó és minden fordulat érdekelt, hiszen gyermekkorom nyelvi zenéje muzsikált a hangkordozásban. Az eleven előadásban a beszélő ács egyszer olyan ponthoz érkezett, ahol általános kifejezés használatunk szerint ezt kellett volna mondania. De nem vette magának azt a fáradtságot. Szinte izgatottan vártam a közeledő kifejezést, de a székely nem ezt mondta, hanem egyszerűen ezt. De nem tette meg nekem azt a fáradtságot. Örömmel állapítottam meg, hogy régi falum tájékát nem érte el a címben írt germanizmus. De ha ilyen egyszerű a nyelvi megoldás, miért mondja 100 közül 99 magyar azt, hogy nem vette magának? Azóta, műfordításban is, mindig az esti tűz mellett hallott kifejezést használom. Hát, ha akad, aki eltanulja tőlem. Nem is tőlem, hanem attól az egyszerű székely ácstól.
Békák dalak el az árkon. Bim-bam, torony üregében érc hang, pihen el az ében. Bim-bam, torony üregében érc hang, pihen el az ében. Csillag süt a szeder ágra, lassan él a pásztor álma, rezgő fű a feje alja, nyári jegebet akarja. Bim-bam, torony üregében érc hang, pihen el az ében. Bim-bam, torony üregében érc hang, pihen el az ében. Üregében érsz hang, pihen el az ében. Bim-bam, torony üregében érsz hang, pihen el az ében.
Jeles szülöttek sorozatunkba ma Csontvári Kosztka Tivadart mutatom be. Csontvári Kosztka Tivadar a felvidéki Kisszebenben született 1853. július 5-én, Kosztka Mihály Tivadar néven. Édesapja dr. Kosztka László gyógyszerész, aki a helyi közösség igen megbecsült tagja. Különbségei már neki is voltak. Pirotechnikai kísérleteket folytatott, aféle amatőr tudós volt. Édesanyja az Ung megyei származású Daróczi Helzmeier Franciska volt. Iskoláit Kisszebenben kezdte, majd szülei alföldi rokonaihoz küldték a magyar nyelv tökéletes elsajátítása céljából a szlovák és német nyelvű közegéből. A kisszebeni kegyesrendiek algimnáziumába járt. Az apa forradalomban vállal császárpárti szerepe miatt 1865-ben Kisszeben elhagyására kényszerültek. Felesége rokonaihoz, Szerednyére költöztek. A gyerekek az ungvári kegyesrendi főgimnáziumba jártak. 1874-ben Budapesten járt egyetemre, ahol gyógyszerészet, kémia, ásványtan, földtan, kristálytan voltak a tantárgyai. 1876-ban önkéntes katonai szolgálatot teljesített, és közben a fővárosban, az egyetemen jogi fakultásra is járt. Az 1879-es szegedi nagyárvíz idején önkéntesként dolgozott a mentésen. Az ország pénzügyi helyzetének javítása céljából a selyemhernyó tenyésztést javasolta, de ezzel egyik minisztérium sem foglalkozott. 1875-ben kapta meg gyógyszerészok levelét, ezután patikusként dolgozott Léván, Iglón és Eszéken. Mindenki kissé különc, de csendes és szorgalmas embernek ismerte. 1880. október 13-án egy meleg őszi délután egy percre leült a patika ajtaja elé pihenni. S rajzolta egy véncérdula hátára a szemközti ökrös szekeret. A rajzlátán pedig az idős, jó lelkű patika vezető így kiáltott fel. Hisz maga festőnek született. Ekkor Csontváry hangot hallott. Te leszel a világ legnagyobb napút festője. Ezután otthagyta állását, és Münchenbe Hollósi Simon festőiskolájában tanult. Kitűnő tanulmányai maradtak fenn ebből a korszakból. Rendszeresen utazott, jelentősebb képeit a Közel-Keleten festette. Viszonylag kevés, mint egy 100 nagyobb művet alkotott. Külföldi kiállításairól, például a maga által szervezett 1907-es párizsi tárlatról általában elismerően nyilatkoztak, de Magyarországon nemigen méltányolták. Ehhez különc, mértéktartó életvitele, például nem ivott szeszes italt, nem dohányzott, nem fogyasztott húst, és látnoki, profétikus allőriei is hozzájárultak. 1910-ben még megpróbált egy külföldi kiállítást szervezni műveiből, de nem járt sikerrel. 1912-től írta filozófiai töltető írásműveit, röpiratait. Előadásokat tartott és brozsúrákat jelentetett meg. 1915-től egészségi állapota folyamatosan romlott. 1916-ban IV. Károly királlyá koronázásán jelen volt, hogy megfesse a koronázást, azonban egészségi állapota miatt nem tudta végignézni, így megfesteni sem. 1917-ben eladta patikáját. 1919. június 20-án halt meg, 2 héttel 66. születésnapja előtt. Megismerését nehezítette az is, hogy képeit megtartotta. Örökösei anyagárban kocsiponyvaként akarták eladni alkotásait. Festészetét az expresszionizmushoz, illetve posztimpresszionizmushoz kapcsolják, de egyik elhatárolható művészeti irányzathoz sem tartozott. Magát a napút festők közé sorolta. Talán a legismertebb festménye a Magányos Cédrus, aminek címét azonban az utókor adta. Csontváry katalógusaiban az Egy cédrusfa Libanonból címen szerepel. Magyarországon jóval halála után képeinek 1963-as székesfehérvári kiállítása tette népszerűvé. Alkotásai ritkán cserélnek gazdát. A magyar árverési rekordot 2012 óta 240 millió forinttal a Traui tájkép naplemente idején című festménye tartja. Én feláldoztam az életemet, megtudandó, mi a való, hogy fejlődik ki a világ, és hogy fejlődik tovább, mert minden, ami van, a pozitívum akaratából fejlődött ki, s ami lesz, a pozitívum kinyilatkoztatása alapján fog kifejlődni. Írja Csontváry Kosztka Tivadar. Csontváry írásaiból úgy tűnik, hogy ezt a maga alkotta kifejezést, a naputat, a plein air szinonimájaként is használta. A szó nála a fény és a levegő együttes megjelenése. Kutatta a különböző napszakok színvilágát, a nap és a fény természetét. Valószínűleg hatott rá Komjáti Jenő világszemlélete is, és a világot egy élő organizmusként szemlélte. Így a napút sem egyszerűen csak azt jelentette számára, hogy a nap bejárja útját keltétől a nyugtáig, hanem azt is, ahogy a nap energiát ad le a térnek, megadva annak szerkezetét, ahogy a tér visszaadja energiájának egy részét a napnak, és ennek az állandó energiaáramlásnak az intenzitását jelzik a színek. Az impressionistákhoz hasonlóan élt a kiegészítő színek egymás mellé helyezésével, néhány esetben azonban a harsány színeket a motívum felerősítésére használta. Csontvári anyaghasználatát tévesen olajfestéknek határozták meg, pedig már saját korában is megjelentek művészeti kritikák, miszerint saját maga által kevert festék elfest. Az 1960-as években két kutatást is kezdeményeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a csontvári, pasztellesen csillogó napút színei valamilyen tempera anyaggal lehet, vagyis olyan festék, amely nem tartalmaz olajat. Festékeinek további feltérképezése csak a 21. század elején folytatódott. Festményeinek színvilágát hagyományosan olajfestékkel nem lehetett volna létrehozni, azok instabilitása, sötétedése, lassú száradása miatt. Az olajmentes, anilin alapú festéknek köszönhetően műveinek színtartósága is. A kutatás előtt nem volt ismert, honnan szerezte be vásznait és a festékek alapanyagát. Csontvári a közelben lévő Gácsi posztolgyárból szerezte be ezeket, amely az 1870-es évekig Európa egyik legnagyobb textilüzeme volt, kiterjedt textilfestési gyakorlattal. Az akkori gazdasági recesszió miatt a gyár sok termékét beszüntette, és feltehetően a felhasználatlanul maradt festékporkészletet vehette át Csontvári, ami az olajfestékhez képest ingyen volt. Az akkoriban már elterjedt, előre készített tubusos olajfestékeket anyagilag sem engedhette volna meg magának. Különösen később a hatalmas, falméretű festményei esetén. Az általa használt keverék töltőanyaga a gácsi fehér agyagporból, kaolinból áll, amelyhez keverte az anilin alapú textilfestéket, olcsó porfestéket, enyvet, nagy tisztaságú terpentint, sót és vizet. Így gyógyszerészeti tanulmányait leleményesen felhasználva maga keverte festékeit, megteremtve magának a festészet feltételeit a helyi viszonyok között. Festői gyakorlatát ezzel az anyaggal szerezte meg, és ezt később sem cserélte le. Csontvári nemzet és világstratéga, társadalom és életmódreformer, valláserkölcsi gondolkodó, teremtésvédő. Azt a korszakot éli, amikor a monarchikus békeidőt a világháború és a szovjet korszak váltja fel. Ír a kőszínkészletek kirablásáról és elfüstöléséről, a természeti törvényekkel szembe menő, éjt és nappalt felváltó, dohányfüstös, kábítószeres, alkoholfüggő életmódról, a minőségtelen modern élelmiszerek okozta mérgezésről, Isten áruba bocsájtásáról, a világválságot megalapozó valláserkölcsi krízisről, tézisei festményein és rajzain is megjelennek. Holisztikus szemlélete és alkotásmódja segíti abban, hogy nagy festő kortársaitól eltérően a világválságot ne csak érzékelje és tanúsítsa, hanem valós válaszokat is keressen és adjon a világ bajaira. Életéről és gondolatairól irodalmi igényességgel megírt furcsa önéletrajzi írásaiból értesülhetünk. Ezekről Rockenbauer Pál így írt: de hiszen a legendákat nem azért szeretjük, mert igazak, hanem mert szépek. Csontvári különös, senkiéhez sem hasonlítható írásai, mint ahogy festményei sem hasonlíthatók senkiére, és ő rá sem hasonlít senki. A magyar próza legszebb darabjai közé tartoznak, szerintem, de egy-két művészettörténészen kívül nem ismeri őket senki. Képei az utókor számára minden bizonnyal elvesztek volna, mert örökösei a rendkívüli jó minőségű belga vásznakat anyagárban kocsiponyvaként szándékoztak elárverezni. A képek megmentője Gerlóci Gedeon fiatal építész volt, aki az utolsó pillanatban, 1919 őszén felvásárolta őket. Véletlenül talált rájuk, amikor műtermet keresett, és a Fehérvári út 34-36, ma Bartók Béla út 36-38 szám alatt véletlenül szó szerint belebotlott az összetekert festményekbe. Kosztka Anna, a festőnővérjes éppen ott volt, így az árverés előtt egy héttel nem csak a képeket mentette meg, de az elégetésre szánt hatalmas mennyiségű írásos anyagokat, jegyzeteket is. Mai adásunkba ennyi fért. Búcsúzik önöktől, a többi munkatárs nevében is Tóth Magdolna, aki egyben az adás zenei szerkesztője is volt. Az elhangzott dalok sorrendben Cserháti Zsuzsa, egy elfelejtett dal, Ruzsa Magdolna, Gondolj rám, Kicsi hang, Nyári este, és Arany Zoltántól az Aegean Blue, vagyis Égei kék. Köszönjük figyelmüket!